Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A mai nap az esztergomi főegyház megye számára igen nagy ünnep, védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek, vagyis Szent Bélának az ünnepe van ma. Szent Adalbertről sokáig azt tartották, ő keresztelte meg Szent István királyunkat. Ma azonban úgy vélekednek a hozzáértők, hogy ő megvérmálta, vagyis megerősítette a katolikus hitben, és ez a későbbi élete során meg is mutatkozott Szent István igen kiváló királyként és igen hithű emberként mutatott példát a magyarságnak. Most éppen ennek a bennünket megerősítő kegyelemnek a segítségét kérjük Szent Adalbert közbenjárásával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Röviden ismételjük át, hogy miről is beszéltünk egy héttel ezelőtt. Ádám bűne a bűnt és a büntetést is átörökítette az emberre, az emberiségre. Mivel ő az egész emberi nem család fője volt, ezért az ő személyes bűne az egész emberi családra következményeket vont. Érdekes módon mindenről az egyház végleges tanítást csak a trentói zsinaton fogalmazott meg. Bár a különféle tévedések ellen korábban is föllépett, az első jelentősebb tévedés ezek közül éppen a manicheusz tévedés volt, szerintük ugyanis a test rossz, a lélek pedig jó, a jelen rossz helyzetnek az oka a kettő egyesítése. Hát zárójelben hadd fűzzem hozzá, ez valójában nem más, mint az Úristen vádolása, aki elrontotta a teremtést, mert hiszen két össze nem illő dolgot egyesített, a testet meg a lelket, vélik a manicheusok. Egy másik eretnek nézet volt a Pelagius nézete, szerinte ugyanis Ádám csak rossz példát adott nekünk, mint családfő. A bűn tehát legfeljebb csak utánzás által, a halál pedig mint egy természeti törvényként vonatkozik ránk. Vagyis nem a bűnt örököltük Ádámtól, hanem Ádám bűnét utánozzuk, és ezért követünk el mi magunk is bűnt. Nem bűnösöknek születünk, hanem olyanoknak, akik végül is romlatlanok, csak aztán elromlunk, és az Ádám példáját kezdjük követni. Az emberi élethez pedig hozzátartozik természetesen a halál, mert hiszen olyan teremmények vagyunk, véges teremmények, akiknek a fizikai létét be is kell fejezniük, nem csak elkezdeniük. Az ember ilyen módon tehát, legalábbis ő szerinte képes megszerezni az örök életet. Ez az örök élet azonban nem azonos magával az üdvösséggel. Egy harmadik, igen szélsőséges nézet a racionalizmus vélekedése, szerintük ugyanis az áteredő bűn az lehetetlenség, szó sem lehet ilyesmiről. A kifejezés, hogy áteredő bűn, az Ószövetségben nem szerepel, de az mégis az egész szentírás, ószövetségi szentírás arról szól, hogyan növekszik Ádám bűne, Ádám még csak engedetlen volt Istennek, a fia már gyilkos lett, és aztán egyre jobban terjed és fokozódik a bűn az emberiség életében, mint egy beborítja az embert. Azt mondja ugye Szent Pál apostol, hogy elhatalmasodott a bűn, aztán túláradt a kegyelem. A kifejezés azonban, hogy áteredő bűn, az Ószövetségben nem szerepel, de ugyanakkor az Úr Jézus már arról beszél, hogy a bűn egyetemes, mindenkinek újjá kell születnie, mondja az Úr Jézus. Igazából Szent Pál apostol fogalmazza meg először, hogy mit is jelent ez, hogy áteredő bűn. Szembeállítja az első Ádámot, az igazi Ádámot, a második Ádámmal, a megváltóval, Jézus Krisztussal. Az első bűnbe beleszületünk, a második a megváltás kegyelmét adja számunkra. Ádámtól örököljük a bűnösséget, és Jézus Krisztustól nem örököljük, de megkapjuk a lehetőségét annak, hogy bűntelenek legyünk. Vagyis a megváltás kegyelmét ingyen kapjuk ugyan tőle, de ugyanakkor mégiscsak személyes közreműködésünk is szükséges ahhoz, hogy hatékonyá legyen az életünkben a megváltás. Az áteredő bűn számunkra egy állapot, de mégis a mi bűnünk. Megbánnunk ugyan nem lehet, de meg kell szabadulnunk tőle, éppen erre szolgál a keresztség. Hát akkor nézzük, hogy ma pedig miről beszélünk. Ezt a címet adhatnánk, hogy az eredeti bűn mi volta. Ha az áteredő bűn teológiai meghatározását keressük, nem találunk ilyet. Az egyház kifejezetten nem döntött a különböző nézetek között, és nem fogalmazta meg, hogy ez és ez az áteredő bűn. Tökéletesen helytálló éppen ezért Szent Ágoston kijelentése. Ennél az ősi bűnnél mi sem ismertebb, ha hirdetni kell, mi sem titokzatosabb, ha érteni akarjuk. Persze, ha csak felületesen nézzük, akkor azért a Teremtés könyvének leírásából, történetéből ezt a következtetést vonhatjuk le. Az áteredő bűn egy szeretetlenség, engedetlenség állapota Isten iránt. Csak hogy az alaposabb elemzésnél titkokba is ütközünk. Isten szeretetből és szeretetre alkotja meg az embert, hát akkor hogyan lehetett szeretetlenné? Vagy az emberben, mert érette és élvezte, értette és élvezte az Isten szeretetét, megvolt a törekvés ezt viszonozni, hát akkor hogyan lehetett engedetlen? Isten külön figyelmeztetést adott az embernek, és mégis semmibe vette az Isten szavát. Az embernek nem voltak rendetlen vágyai, és mégis Éva kívánatosnak látta a fa gyümölcsét, ahogyan a Szentírás írja. Az biztosan mondhatjuk, hogy maga a bűn elkövetése az mindig titok, a mi életünkben is. De ezt magunk megtapasztalhatjuk, hogy mennyire titokzatos, hiszen ránk is vonatkozik Szent Pál apostol szavai, amit a római levélben olvasunk, ezeket a panaszos szavakat. Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. sajnos, hogy a mostani lehetőségek nem adják meg azt, hogy az élő adásba be lehessen telefonálni, viszont továbbra is azért lehet telefonálni a Mária Rádióhoz, mégpedig, hogyha valakinek különféle kérdései, nem hittani kérdései vannak, hanem például, hogy hogyan tudná segíteni a Mária Rádió működését. Akkor nyilvánvaló, hogy a 061-373-07-01-es telefonszámot tessenek tárcsázni. Mi legyen akkor a hittani kérdésekkel? Úgy gondoltam, hogy mert hiszen a hittanórának éppen ez az egyik lényege, hogy ne csak elmondjam, hogy mit hiszünk, hanem ha valakinek problémája van, akkor azt is megoldjuk és segítsük az igazsághoz az illetőt, hogy ezentúl úgy gondolom, itt a plébánián, ahol én vagyok, és ahonnan ez a hittanóra fölvétetik, várom a hívásokat, a telefonokat, mégpedig a hittanóra ideje alatt. Vagyis minden csütörtökön 10 és 11 óra között hajlandó vagyok a telefont fölvenni, válaszolni. Ha ez nem történne meg, az annyit jelent, hogy valami súlyos ok miatt nem vagyok itthon, de ez bizony csak súlyos okból történhet meg. Mondom a telefonszámot, ahol föl lehetne engem hívni a kérdésekkel. Ez pedig budapesti szám, vonalas telefon, tehát 333 49 86. Úgy szoktam bejelentkezni, hogy tessék, jó pásztor. Mármint, hogy a jó pásztor plébánia ez. Tehát 333 49 86. Ugyanakkor szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádió segítéséről egyáltalán ne feledkezzenek meg. A lelki segítésről sem, mert hiszen, amint tetszenek látni, igyekszünk továbbra is műsorokat készíteni és dolgozni a lelkek ügyében. Ugyanakkor mindehhez anyagi segítség is szükséges, és éppen ezért kérjük, hogy akinek van rá módja, van rá tehetősége, a szíveskedjék adományt adni a Mária Rádiónak. Akár banki átutalással, akár adomány küldésével, csekken, ezekben az ügyekben kell az információs telefont hívni, vagyis a 061-373-07-01-es telefonszámot. Nagyon rászorulunk, tehát most is valami 10 millió fölött van a hiánya a Mária Rádiónak, tehát van helye, számtalan helye van mindenféle adománynak. És itt nem csak nagy adományokat várunk, a kicsiket is nagyszerűen föl tudjuk használni. Tessenek szíves lenni, jó szívűnek lenni a Mária Rádióhoz. Az, hogy az ember be van zárva a szobájába, nem jelenti azt, hogy ne törődjék a világgal, és főképpen, hogy ne törődjék a Mária Rádióval. Tisztelettel kérjük tehát az adományokat. Na, és akkor folytassuk a hittanórát. Egy súlyos nézet azt állította, hogy az áteredő bűn lényege a testi vágyakozásban áll. Azt hiszem, ez bizonyos mértékben a jelen állapot visszavetítése az első bűnre. Mert az kétségtelen, hogy az ember legtöbb bűne az érzéki vágyakozásban gyökerezik. Hát paráznaság, vagy szemérmetlen gondolat, stb. Erre utal egyébként az ember eredeti mezítelensége, majd felruházása is. De Éva megállapítását is igazoló tényezőnek vehetjük, látta, hogy a fa gyümölcse élvezetre jó. Vagyis itt valamiféle rendetlen vágyakozás, azzal akarják egyesek azonosítani az áteredő bűnt. Talán ebből eredeztethető Luthernek az a vélekedése, hogy a keresztség után is marad bűn a gyermekben. Ezzel szemben a tridenti zsinat világosan kimondja, hogy a keresztség tökéletesen eltörli az áteredő bűn bűnös állapotát. Vagyis a luteri tévedés talán az, hogy persze az ember természetéhez hozzátartozik a vágyakozás, és ez nem változik meg a keresztség által. Az ember, itt persze elsősorban felnőttre kell gondolni, mert hiszen a parányi gyermek az inkább csak éhes, és ezt a vágyát tudja kifejezni, vagy azt, hogy valamiféle baja van, törődjenek vele. De a felnőttben ott vannak a vágyak, de hát ezek a vágyak kontrollálhatóak, és fegyelmezetten meg is tagadhatóak. Vagyis ilyen módon tehát nem állítható az, hogy a keresztség nem végez teljes munkát, és az emberben megmarad valamiféle bűn, az áteredő bűnnek valami morzsája. Különben sem azonosítható a vágy az áteredő bűnnel. Szent Pál beszél arról, hogy akik Krisztusban vannak, azokban nincs semmi elítélendő. Ugyanakkor a vágyakozás megvan a megkeresztelt emberben is. Ez csak akkor nem bűn, ha nem vezet cselekvésre, viszont akkor terem bűnt, ha az ember ennek a vágynak a hatás alá kerül, és valóban ennek a céljából cselekszik is. Vagyis az áteredő bűn önmagában bűn, nem vágyakozás, hanem bűn. Egyébként hadd idézzük Szent Jakab apostol levelét, ő erről így ír, mégpedig az első fejezet 14. verse ez: minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja, így esik törbe. Azután a kívánság, ha már megfogan, bűn szül. Amint látjuk, Szent Jakab is megkülönbözteti, mert azt mondja, hogy az embert a kívánsága vonza, csábítja, így esik törbe. Tehát, ha követi ezt a vonzást és ezt a csábítást, ha nem követi, akkor nem esik törbe, vagyis nem követel bűnt. Vagyis ebből következik, hogy meg kell különböztetni a vágyat és a bűnt. Meg kell különböztetni azt, hogy mire gondolok, és aztán mit valósítok meg mindebből. hozzáveszük Szent Jakab levelének szavaihoz, hogy az áteredő bűn lényege végül is elfordulás Istentől, akkor világossá válik, hogy itt nem pusztán csak vágyról van szó. De az állapotszerű vagy pillanatnyi vágy nem fordít el Istentől, tehát nem is lehet azonos a kettő. Úgy is megközelíthetjük azonban ezt a problémát, hogy, és erről már mi beszéltünk, a vágy a teremtéssel megvan az emberben, de az épség ajándékai által ki van oltva, tehát nem működik a vágy. Minden kívánságunk teljesítve van, legalábbis amíg az épség ajándékai birtokában vagyunk. Vagyis a vágy az emberi természet része. Ha ez a vágy azonos lenne az áteredő bűnnel, akkor a bűn az emberi természet része lenne, és akkor szó sem lehetne megváltásról, a bűn elengedéséről. Akkor az emberi természet romlott lenne és elvetendő. A megváltás csak elkendőzhetné a bűnt, vagy nem hozna igazi változást az életünkben. Ha a bűn a mi emberi természetünkhöz tartoznék, akkor nem lehetne megváltani minket, csak eltörölni, vagy éppen kárhozatra vetni, mint a bukott angyalokat. Vagyis ez súlyos tévedés, hogy az érzéki vágy, és itt bármi lehet ennek a tárgya, lenne azonos az áteredő bűnnel. Ha tehát az ember megéhezik, akkor az áteredő bűn szó sincs róla. Az egy normális dolog, hogy az ember megéhezik, és ilyenkor arra vágyik, hogy egyen. Hát aztán már itt lehet különféle rosszakra is gondolni, hogyha valaki nagyon gurmand, és nagyon finomakat vágyik, és csak olyanakat akar enni, hát akkor bizony itt már beleszól a cselekedet is, vagyis kezd bűnné is lehet, vagy válhat ez a vágyakozás. Egyébként érdekes, hogy a gyerekeknél vannak ilyen periódusok, hogy ki mit nem eszik és mikor nem eszik. Van, amelyik a spenótot utálja gyermekként, van olyan gyerek is, aki viszont éppen a húst nem eszi. Én a magam részéről ebbe a másodikba tartoztam annak idején, úgyhogy a szüleimnek nagyon sok gondot okoztam. No, minden esetre nem azonos a vágy, az érzékies vágy, és itt most nem az érzéki bűnre kell gondolni, hanem a testi vágy nem azonos az áteredő bűnnel. Az más kérdés, hogy sokszor bűnös vágyról szoktunk beszélni. Na, ez a kifejezés kétféleképpen is értelmezhető. Ennek egy is esete, ha az emberben valamiféle bűn utáni vágy ébred. Ez nagyon sokszor, vagy éppen legtöbbször az érzékiség vágya. De ez még önmagában nem bűn, hanem kísértés. Ezt ugyanis le lehet, és le is kell győzni, mégpedig akarattal elfordulni tőle. Hiszen ehhez nagyon sok kegyelmet is kapunk az Úristentől, és vannak más eszközök is arra, hogy az ember ezeket a vágyakat féken tudja tartani. Például ilyennek mondják a helyzetváltoztatást, vagy foglalkozásváltoztatást, vagy éppen, hogy az ember nem néz olyan képeket, amik ilyen televízió műsorokat, amik ilyen vágyakat ébreszthetnek benne. Szent Benedekről azt mondják, hogy amikor remetességbe vonult, igen súlyos érzéki kísértések gyötörték, a tövis bokorba vetette magát, hogy le tudja győzni ezt a kísértést. Hát ez is egyfajta mód, vagyis a kemény önmegtagadás. A másik eset, bűnös vágyról beszél az ember akkor is, amikor csak gondolatban engedünk a kísértésnek, és fantáziálunk róla. Például az ember azt gondolja, mert nagyon dühös valakire, hogy meg tudnálak ölni egy pohár vízben. Na, ez bűnös képzelgés, és akkor már súlyos bűnről van szó, hogyha az ember ki is színezi magából, így meg úgy tennék vele, ezt meg amaszt, erre meg amarra vágyom. Hát ugyan tettek nem követik, talán, és ez javára szolgál az illetőnek. Na de, hogyha a gondolatban azért véghez viszi ezt az egész dolgot, akkor az bizony súlyos bűn. Soha nem a vágy, hanem mindig az akarati beleegyezés tesz valamit bűnné. Vagyis elfordulunk Istentől, ehhez pedig a mi akaratunk szükséges. Hittanórát keresztes Szent János imájával fejezzük be. Természetesen gondoljunk a vírus miatt megholtakra is, gondoljunk a vírus miatt megbetegedettekre is, akiknek egyre nagyobb a száma, és ugyanakkor gondoljunk azokra is, akik körülöttünk vannak, óvakodjunk attól, hogy olyan kísértésbe essünk, ami által másokat megbetegíthetnénk, vagy magunk lehetnénk beteggé. Óvakodjunk attól a helyzettől, hogy valakit beteggé tehetnénk, vagy magunk lehetnénk beteggé, tehát tartózkodjunk, maradjunk otthon, és tartsunk távolságot, ha mégiscsak valami olyan dolog fordul elő, hogy kénytelenek vagyunk valakinek a közelébe kerülni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó, Uram, add, hogy semmihez se ragaszkodjak, sem érezhető, sem lelki örömökhöz, semmiféle tevékenységhez. Add, hogy szellemem mindentől teljesen szabad legyen, hogy kitartóan abban a mély csendben maradjon, amely szabad, finom és bensőséges meghallásához szükséges, mert Te a magányban, a legteljesebb békében és nyugalomban beszélsz a szívhez. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.